Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éjjó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-Nyugaton Podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok! Még mindig elnézést kérek a hangomért. Reméljük, hogy most már tényleg pár nap, és kijövök belőle. Más tünetem egyébként nincs, már csak a hangom szar még, úgyhogy remélhetőleg ez is hamarosan megoldódik.
Zoli hangja minden esetre jól jelképezi az első csapatunknak a nyarát, és szeretnének kijönni belőle, tehát teljesen ugyanez a helyzet, de mielőtt előtt rátérnénk erre, hogy mondjam el gyorsan, először is most már szerintem tudjátok, hogy a New Era, tehát NEWERAKN, vagyis a Keleten-Nyugaton rövidítése, New Era Keleten-Nyugaton promókóddal válogathatok 10% kedvezménnyel a New Era cuccokból a Rap City-nél, és ugye patronjaink meg remélhetőleg már mind megkapták a kis VIP kódjukat, amivel ez a 10% 15 lesz. A másik pedig, hogy lesz egy sorsolás ebben a hónapban is, a következő adásban van egy hallgatói felajánlás ezúttal, és azt az ajándékot sorsoljuk ki, úgyhogy ez egy ilyen különlegesebb lesz. Most pedig rátérhetünk arra, hogy ma igazából két olyan csapattal foglalkozunk, amelyik a cserepletykák kellős közepén volt, és nyilvánvalóan azért is hagytuk őket a vége felére, mert meg akartuk várni, hogy ebbe tudnak-e szerepelni. Az egyikről nagyon sokat cikkeznek, hogy hoppon maradt, miközben Zoli is és én is azt mondtuk, hogy nem olyan biztos, hogy nagy baj ez. A másik viszont, amivel kezdünk, nos, ők tényleg hoppon maradtak, és jelen pillanatban egy picit letolt gatyával állnak, ez pedig nem más, mint az egyik keleti contender, a Miami Heat, és hogyha a Heatről beszélünk, akkor nem lehet más a vendégünk, mint egyik kedvenc szakértőnk, a Kezdő Ötnek az újságírója, Gobodis Tamás. Hey, jó, Tomi!
Sziasztok, köszönöm szépen, hogy itt lehetek!
Szia, Tomi, én is üdvözöllek!
Mindenképpen azzal kezdenék, mert itt aztán olyan nagyon sok történésről nem fogunk tudni beszámolni, hogy a Miami Heatnek a nyara gyakorlatilag két dologból állt eddig, az egyik, hogy ledraftolták Nikola Jovicot, a másik, hogy elvesztették PJ Tuckert, és kezdjünk Jovicsal, mert talán ez lesz még a kellemesebb beszélgetés. Jovic egy 3-as, 4-es, talán inkább 4-es poszton bevethető játékos, akiről nem tudjuk, hogy mennyire NBA kompatibilis igazából. Nekem ez a legnagyobb félelmem vele kapcsolatban. Zoli például ebben sokkal bizakodóbb. Tomi, nem draftoltatok nemzetközi játékost, ki tudja mióta. A Miami Heat az, amelyik egyszerűen európai játékost nem draftol. Most mégis megtörtént. Miért? Van-e valamilyen belsős infód, bármi, amit olvastál arról, hogy miért Jovicot nézték ki, illetve hogy mennyire elégedettek így utólag ezzel a pikkel?
Pat Riley mondta azt, hogy megérti a kétkedéseket, ugye nagyon sokan úgy fogadták ezt a pikket, hogy na hát most tök ezzel miért vagyunk előrébb, és ugye Pat Riley azt mondta, hogy higgyel mindenki, ez a srác ez nagyon illik a Miami Heat rendszerébe, úgy alapvetően egy pályán egész jól látó, jól passzoló, jobb napjain jól is dobó játékosról van szó, akivel kapcsolatban ugye az a nagy probléma, amit te is mondtál, hogy az NBA kompatibilis dolgai azok mennyire vannak meg, ugye nem túl atletikus, nem túl gyors, nem egy igazi atléta. Riley szerint ez nem fog nálunk számítani, illetve bizonyos tulajdonságait majd itt a Spolstra stáb, ugye majd ki fog küszöbölni akár fizikálisan, de hát ennek azért nyilván vannak korlátai, szóval értem, hogy az optimizmus csak nem biztos, hogy egyetértek vele, de hát nagyon más opció nincsen, mint hogy ő beválik. Biztos, hogy először ugye rotációnak a valamelyik tagja lesz valahol a kispadon, A jó opció az, hogy évvégére akár szerintem kezdő is lehet, a rossz meg az, hogy fél év múlva nem nagyon fog már játszani.
Hát igen, Zoli, te voltál azt hiszem Jovicsnak a leginkább, te se voltál tőle elájulva, mielőtt még itt nagyon nehéz helyzetbe hozlak, de azért te voltál leginkább az, aki bízott benne. Szerinted, ha az NBA-be sikeres lesz Jovics, akkor egy ilyen típusú játékos, vagy ő speciál, hogy lesz sikeres?
Mindenképpen, mint egy technikás forward csatár, tehát nem várom azt tőle természetesen, hogy egy sokoldalú védőjátékos legyen például, de egy olyan típusú játékos...
Joe Ingles?
Ingles nem feltétlenül annyira rossz példa, de mondjuk, hogyha maradunk a Heatnél, és ugye Duncan Robinsonnál, akkor azt gondolom, hogy az elvárás nyilván az vele szemben, hogy bár nem lesz olyan shooter, mint Robinson, az teljesen egyértelmű, nála jobb all-around játékosnak kell lennie, és Caleb Martinnál pedig összességében jobb támadó játékosnak.
Egyébként, csak annyit akarok mondani, hogy amúgy ilyen Dario Saricshoz hasonló szerepet lehetne szerintem neki elképzelni, ami nem biztos, hogy jó egyébként.
Egyébként ez nem lenne rossz, szerintem tavaly is tudta volna használni a legjobb Saricsot egy Miami Heat, nyilván főleg úgy, hogy ugye Duncan Robinson egyszerűen annyira egyoldalú játékos, vagy egyoldalas játékos, hogy Spoelstra is egyszerűen nem volt más választása, mint gyakorlatilag kirakni, nem hogy a kezdőből, de a rotációból is, és az egyik feladat, vagy inkább ilyen vészmegoldás az lesz valószínűleg, hogy megpróbálják visszaépíteni, és újra 30 perces, vagy 28-30 perces játékosra tenni, ami nem lesz egyszerű. De pont emiatt is bízom abban, hogy Jovic meg kell, hogy kapja a játékidőt az elejétől, mert hát valljuk be őszintén, egyszerűen a competition azokon a posztokon nem egy nagy eresztés, tehát jelen pillanatban Caleb Martin gyakorlatilag be van írva csere kis csatárnak, meg csere erő csatárnak is, és bár nagyon szeretjük Martin Gáborral, de legyünk őszintén, azért ott lehet úgymond támadni a fiatal szerbnek, és meglátjuk, hogy mennyire tudja beépíteni Spoelstra. Spoelstra szerintem ideális edző számára, mert ő arról is híres, hogy nagyon gyorsan bevethetővé teszi a fiatalokat, és úgymond kihozza belőlük a relatíve maximumot rövid távon is. Nyilván azért Jovic abból a szempontból más, hogy általában ezek az újoncok, akiket Spoelstra kikupált, viszonylag gyorsan idősebbek voltak, és nem nemzetközi játékosok voltak, tehát 19 éves szerb gyerek nem biztos, hogy azért olyan gyorsan fel tudja venni a ritmust, mint mondjuk egy amerikai 22 éves. Ez azért nyilván egy extra kihívás lesz, de szerintem meg kellene próbálni, mert az elejétől is, ha nem is ilyen 20 perceket, de ilyen 10-15 percekre, spot percekre ki kell próbálni egyszerűen, mert valamit fel kell építened már a szezonon belül, legalábbis meg kell nézned, hogy mit van ténylegesen ezen a ponton.
Igen, és ha mondjuk más opciókat keresünk, arra majd egy picit az adás, vagyis nem az adás, hanem ennek a blokknak a vége fele térünk rá, mert én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a más opciókban Jovic ott marad-e a csapatnál. De mondom, erre majd térünk vissza később. Nagyon röviden, hogyha PJ Tucker 45 éves koráig játszik, akkor is maradni fog az arányszabály, amely szerint, ha Morinak éppen van egy contender-szerű csapata, akkor Tucker odaigazol. Szóval nem tudom, hogy a Miami Heat előre látta-e, hogy elveszíti PJ Tuckert, szerintem nem, én arra tippelek, de nem először igazol így Morihoz Tucker, és most csak azért mondom, hogy nem is utoljára, mert egyszerűen nem látszik rajta ilyen újra hullámokba megfiatalodik, de azért valószínűleg ez az utolsó szerződése volt, illetve abban se vagyok teljesen biztos, hogy a Miami hajlandó lett volna 3 éves szerződést adni neki, szóval ez is játszhat. Bármit hallottál esetleg erről, Tomi?
Szerintem, amit lehetett neki ajánlani, nyilván nem 3 éves szerződés, de egy normál hosszúságú szerződést, azt azért megkapta gyakorlatilag. Állítólag ugye gondolkodott is rajta, hogy hát tényleg azért itt jól érezte magát, jó közeg volt, stb.
Hát mert milyen formába került ugye a kiképző táborban, tehát hogy azért azt ne felejtsük el, hogy tavaly már úgy tűnt, bocsánat, a 2021-es szezonban már úgy tűnt, hogy ennek a játékosnak vége van, és aztán most egy majdnem karrier idényt hozott 36 évesen nálatok.
Aminek a végén ugye a playoff kórházválogatottban azért ő is erősen benne volt, ezt is tegyük hozzá. Tehát egy kiképző tábort is értem, meg nagyon jó, de azért a rájátszásban gyakorlatilag egy kórházválogatott lett. Ugye ezért sem sikerült ennél kicsit még többet kihozni abból a szezonból, és ugye ebben Tucker is benne volt, gyakorlatilag a playoffnak a nagy részében questionable volt minden meccsen, és sokszor látszott is, hogy miért. Úgyhogy nem tudom, egyébként nyilván ő az egyetlen veszteség, Jovic meg az egyetlen pozitívum, hogyha lehet őt annak hívni.
De... Itt már ezt hozzászóltok. Sok én azt olvastam, hogy most Tucker elengedése vagy elveszítése miatt nem lesz contender a Heat, és ez azért szerintem meg már nagyon, nagyon átesünk a ló túloldalára a dolog. Tehát hogyha egy 30, most hamarosan 37 éves Tuckeren múlik az, hogy te contender vagy-e vagy sem, akkor szerintem valószínűleg alapban sem voltál igazi contender, vagy ha az voltál, akkor nem emiatt nem leszel. Én értem, hogy az a szerep, amit ő tudott játszani, az most valamilyen szinten hiányzik a Heatnél, de egyszerűen nem lehet ő 37 évesen ezzel a egyébként nyilván fontos, de meglehetősen szűk skillsettel az a valaki, aki átlendít téged a holtponton. Tehát itt, hogyha Spoelstra ki tudja hozni ebből a keretből a contender státuszt, akkor nyilván az azért lesz, mert Lowry egészséges, mert Jimmy egészséges, és tudják pihentetni a playoffra, illetve Bam Adebayo, ami nagyon-nagyon fontos, tehát neki egyszerűen szintet kell lépnie, és ez a kulcs, hogy ő tényleg egy top 15-ös játékossá tud-e válni, egy egyértelmű all-star-rá. Tudom, hogy már all-star, de mégis inkább jelen pillanatban ez a borderline all-star szint, és főleg itt nyilván támadásra gondolok, mert védekezésben könnyen lehet, hogy a liga egyik, hanem a legjobbja, de nála tényleg az kell, hogy támadásban lépjen szintet, és ő legyen egyértelműen a legjobb játékos a Heatnek, a Heat pedig akkor lesz contender, és szerintem függetlenül attól, hogy Tucker van-e vagy nincs, ha Tucker lenne, akkor is Bam Adebayonak kellene a legjobb játékossá válnia, és ez vezetne az út az igazi contender státuszhoz, amennyiben jelen pillanatban nem tartjuk igazi contendernek a Heatet, mert az is lehet, hogy annak tartjuk.
Én nekem ezzel most erős fenntartásaim vannak. Szerintem most jelenleg alapszakasz csapatnak sem lesz kiemelkedő a Heat így ebben a formájában, de beszéljünk már erről olyan szempontból is, hogy azért itt a... Nem azt mondom, hogy Tuckert lehet pótolni, de legalább egy igazolást meg lehetett volna ereszteni a helyére, mit tudom, hogy Warrenre rámenni most... Érdemes vele egy próbát tenni a Miami Heatnek, egy Warren típusú játékos egyébként, még annak a 80%-a is jól jönne, mert nyilvánvalóan a félpályás támadással vannak gondjaik, és azt gondolom, hogy ráadásul, ha Adebayo feljavul, még ez a probléma még akkor se oldódik meg, mert Adebayo nem fog úgy feljavulni, nem lesz olyan típusú játékos, aki ilyen félpályás támadó beast, tehát szerintem az egyszerűen nem ő. És hogy miért nem próbálkozott esetleg Tucker pótlásával a Miami, nos, azért, mert Durant és Mitchell is a pakliban volt. Most utólag egyébként azt olvastam, és Tomi majd erősíts meg, hogy hát Durantre nagyon hamar rájöttek, hogy nincs esélyük. Csak hát Durant ugye bemondta a Heat nevét, de az elég egyértelmű volt. Ez viszont azt jelenti, hogy a Mitchell vonalat tovább gyúrta a Miami, mint azt gondolnánk. Mert a végén már ugye gyakorlatilag a Washington, a Cleveland és a New York versenyzett. Tehát ebbe a versenybe sem igazán tudott beszállni a Miami Heat, és ha megnézitek azt, hogy igen, tud adni három first round picket, 23-as, 27-es, 29-es, de mellette meg Duncan Robinson, meg Tyler Herro-t, akkor az ember megérti, hogy miért nem volt ebben a versenyben a Heat.
Hát nem akart igazából a versenyben lenni, amennyire én összerakom a képet, hogy jó, persze, jó lenne itt Mitchell, meg Durant, meg mindenki jó lenne, de ne nagyon kelljen érte egy kockasörnél többet adni, nagyjából ez volt Petrádinak a szokásos hozzáállása, mert igazából még mindig nem akarja szétbontani ezt a csapatot, és én azon gondolkoztam, hogy nem lépünk így ezzel a kerettel nagyjából abba a folyóban, amivel mondjuk a Clippers volt Viszpólékkal, hogy nagyon közel van igazából elméleti szinten, akár a bajnoki cím is, ugye volt már egy döntő.
Hát szerintem ez a csapat még közelebb is van, mint a
Clippers. Ez közelebb van, igen, ez közelebb van, igen, igen. De ugye most is arról beszélgetünk, hogy vajon igazi contender-e ez a Miami, és erről én sem vagyok meggyőzve. De még mindig ott tartunk, hogy ugye belül gyakorlatilag ebben a keretben látni olyan upside-ot, mondjuk az előző szezonhoz képest, ami akár elég lehetne. Csak ugye annyi kérdőjel van ezekkel az upside-okkal kapcsolatban, hogy kizártnak tartom, hogy ez mindegyik felkiáltójel lesz a végére. Ugye az egyik, sőt, a legfontosabb az nyilván Lowry, hogy vele mi történt tavaly, az ugye arról ilyen legendák vannak csak, hogy ő mennyire nem akarta ezt az egészet így fizikálisan befogadni, személyes okokra hivatkozva, hogy a többször ott is hagyta a csapatot szezon közben.
Ott valami családi sztori volt.
Igen, 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 valami családi sztori volt, de hogy egyébként, mikor játszott, akkor se játszott jól, talán igen. Egész szezonban, ha volt 5 jó meccse, akkor lehet, hogy sokat mondok. Nyilván ugye az esze az mindig kellett, meg ugye sokkal gyorsabb volt a játék, amikor ő ott volt, de ugye, hogyha nem vállalkozik, meg 3 pontokat dob, akkor az azért kevés. Ez az egyik. A másik ugye Adebayo, tényleg róla beszéltünk. Akit viszont nem említettünk szerintem, az mondjuk Viktor Oladipo.
Visszaigazoltátok 2 évre, 9 millió per év, azt hiszem.
Igen, de hogy igazából ugye ő is egy olyan megoldás lehetne a félpályás támadás, egy elméleti megoldás, hogy na, hogyha még ő tudna tényleg védelmeket bontani, mondjuk folyamatosan összehúzni a festéket, abból kiosztogatni, stb. Stb., akkor azért Butler válláról lehetne levenni valamit, és akkor lehetne valami támadójátékot még kreálni. Ugyanez a kérdés Hírónál, hogy például playoffba tud-e ilyet csinálni, mert alapszakaszban igen, az annyira nem érdekes. Ezek a fő kérdőjelek szerintem. Valóban a félpályás támadás a kérdője, szerintem a védekezés az Tucker ide vagy oda, az nem fog jelentősen visszaesni, hogy kellőbb Martin is jól védekezett tavaly.
Egyébként egyetértek, Oladipo is jól védekezik. Beszéljünk akkor egy kicsit az elefántról a porcelánboltban, hogy ez a csapat, ez most jelen pillanatban, hát egy cseréért kiállt azért, ezt érezzük, de azt a sztárt, vagy azt a nagyon jó játékost, aki a félpályás támadáson azonnal egymagában segít, na az a sztárt azt nem tudja a Miami Heat megszerezni. Viszont meg tudja szerezni nagy valószínűséggel Bojan Bogdanovicsot. Bár, ugye vannak fenntartásaim, mert az a helyzet Duncan Robinsonnal, hogy igen, kikerült a rotációból, nem értéktelen játékos, és úgy került ki, de ez a szerződés, ami neki még 4 évig ketyeg, az egészen félelmetes lehet a végére, hogyha a Duncan Robinsonból mondjuk a fogadófél nem nézi ki azt, hogy jól öregszik.
Nekem nagyon bűzlik ez a Robinson sztori, mert értek én mindent, hogy hát egyoldalú játékos meg minden, basszus eddig is az volt. Duncan Robinson semmi olyat nem csinált rosszul tavaly, vagy nem csinált klasszisokkal rosszabbul tavaly, ami ilyen teljes meglepetés legyen, mondjuk, jaj, hát ez nem tudja megcsinálni. Pontosan tudta mindenki, hogy mire képes, így volt nagyon hasznos tagja ennek a Miami-nak, hogy tavaly évelején valóban voltak neki, mit tudom, gyengébb meccsei, oké, rendben van. De azért ő nem, hirtelen a 30 perces kezdőből nem lett annyival rosszabb játékos, hogy rotáción kívül játékos legyen, ott valami még biztos, hogy volt a háttérben, ami miatt ez így alakult. Hogyha idén visszakerül, akkor meg teljesen biztos, hogy ez tavaly valami másik probléma miatt történt így.
Mondjuk itt azért ezt hozzátenem, hogy sokkal-sokkal rosszabbul dobott, tehát tőle 37% az kifejezetten pocsék.
De ebben benne volt már az, amikor ugye kiültették, csak meccs végén hozták vissza, az már ugye megint egy más szerepkör. A szezon elején annyira borzalmasan, undorítóan, gusztustalan fos nem volt, mint amennyire itt mindenki lehúzta.
Én ugyan megszom, hogy borzasztó dobóformába kezdte a szezont, de lehet, hogy tévedek.
Hát az is lehet, hogy egy 3 hétig szarul dobott, de igen, szóval azért...
De hogyha ő nem tud jól dobni, akkor nyilván...
De hát, hogyha a lehúzat azért nem tud jól dobni, akkor az a tényleg elásod, onnantól kezdve tényleg nem tud...
De hát szerintem valamennyire hit belátta gyakorlatilag az ott, hogy hiba volt ez a szerződés, tehát ahogy viselkednek, és ahogy kezelik őt, ezzel gyakorlatilag kijelenthetjük, hogy belátták, hogy baromság volt ennyi pénzt odaadni neki.
Na jó, mind a ketten indokoljátok meg a válaszatokat. Ha a Jazz a 23-as firstért, és mondjuk még 2 secondért odaadja Bogdanovicsot Robinsonért, akkor azonnal igent mond mindenki, Zoli?
Szerintem igen ezen a pont, amivel tényleg akkora luk van. Hozzáteszem, hogy Bogdanovics egy all-around játékos, aki annyira tökéletes lenne erőcsatárként, de még mindig jobb, és nyilvánvalóan jobb védő, mint Duncan Robinson.
Oké, még egy kiegészítés. Mi van, hogyha Jovicsot is elkéri a Jazz ebbe a csomagba?
Jovicsot én nem adnám oda, az egyetlen, nyilván Híron kívül, de Híron én, mint All-Star is már lemondtam, nem, hogy Superstar. Nyilván ők nem, meg Hírónak se kell magáról lemondania. Én, mint a Keleten-nyugaton egyik házigazdája, lemondtam róla nagyjából, mint Superstarról, meg mint All-Starról. És akkor Jovics az egyetlen tényleg olyan fiatalod rajta kívül, akiben benne van az, hogy belőle tényleg bármilyen jó játékos lesz. Persze érvehetsz amellett, hogy most tök mindegy, mert a következő 2-3 évet kimaxoljuk, aztán maximum Adebayo köré csinálunk egy retoolt, amit megértek. Viszont visszacsatolva gyorsan még a Jazzre, hogy ők nem szívesen vennék vissza Robinsont. Szerintem a Jazznek úgy nagyjából tök mindegy most a következő 2-3 évre, és nekem is ez volt az alapkiinduló pont, amikor Gibászki Marci barátunkkal beszélgettem, hogy milyen játékosokat vehetnek vissza, meg hogy visszavennének-e hosszú szerződést most is. És valószínűleg igen, mert így is úgy is tankolni fognak a következő években, és fejleszteni az eszeteket. Például ugye Sextont, akit később meggyőződésem, hogy értékre akarnak majd váltani. Igazából nem biztos, hogy probléma, hogy valakinek most 4 éves szerződése van, mert ugye ez úgyse lesz contender a következő 3 évben, hanem ők lesznek a következő OKC.
Ez rendben van, csak tudod, akkor néha ilyenkor a csapatok bekérik ennek az árát, hogyha rossz szerződésnek tekintik, hogyha 4 éves rossz szerződést veszel át, akkor nem egy pikket kérsz, hanem mondjuk 3-at.
Persze, tehát az első köröst oda kell adni a Heatnek valószínűleg kettőt is, hogyha tudnak, abszolút.
Ugyanez a kérdésem felé, Tomi, hogy ha egy pikkel és két szekönddel megoldható a csere, akkor igent mondasz-e, és mi van, ha erre még be kell dobni Jovicot?
Nekem nem kéne Bogdanovics egyébként ilyen áron.
Wow.
Hát most ezzel ilyen eretnek vagyok. Nem érezném, hogy ő akkora brutális net plusz tudna hozzátenni. Ugyanúgy nem védekezik, ugyanúgy lassú, nem is fiatal, most igazából én nem gondolnám, hogy ő lenne a megoldás. Biztos jobbak lennénk vele, mint hogyha Duncan Robinson lenne, vagy a tavalyi Duncan Robinson lenne, de szerintem, ahogy itt beszéltünk Tuckerről, hogy az ő elvesztése nem jelentene azonnal contender, vagy tehát nem miatta nem leszünk contenderek, szerintem Bogdanovics megszerzésétől se lennénk contenderek ebben az esetben.
Hú, oké, van-e Tomi bárki, aki iránt érdeklődik a Heat, és hallottál róla, volt-e pletyka, vagy neked van-e saját elképzelésed, hogy ha már csere, mert azért, tehát a Robinson szituáció, meg az, hogy van pikketek, amit tudtok adni, az nem véletlen. Vagy nem azt mondom, lehet véletlen, inkább azt mondanám, hogy ebből következtetéseket nem csak mi vonunk le, hanem a liga is, és valószínűleg Riley-ék is. Tehát elképzelhető egy csere valójában, hogyha tippelned kéne, ha lesz csere, akkor merre fele mozog majd a Heat?
Nem tudok erre pontos választ adni, szerintem szezon közben majd megnézzük, hogy ki az, aki mozdítható, és szerintem az eddigi Riley döntések, az utóbbi három év Riley döntései alapján, ha csak nem valaki tényleg olyan szupersztár kerül előtérbe, mondjuk Bradley Beal, ő nem fog, de hogy mondjuk egy hasonló kaliberű játékos, akkor szerintem nem fogja ezt Riley szétszedni. Csak akkor, ha mondjuk tényleg úgy látja, hogy jó, egy játékosra vagyunk attól, hogy abszolút nettó bajnok esélyesek legyünk, és az a játékos mondjuk tényleg ezért a Robinson plusz pikkek plusz Jovic csomagért vihetők, mert abban viszont egyetértek, hogy Jovic lehet, hogy eszet lesz ebben a történetben. De hogyha nem találunk ki a játékos, szerintem akárkiért, Bogdanovicsért nem fogja ezt odaadni. Aztán lehet, hogy ráncáfol.
Zoli, hány győzelemre taksálod ezt a Heatet így ebben a formájában? Hát így tudunk most ugye ránézni. És mit gondolsz erről az off-seasonről, hogyan lehet ezt így értékelni?
Hát az off-season az nyilván kettes, tehát azt szerintem nem lehet másképp értékelni. Objektíve. A Heat pedig 47 és 51 győzelem között lesz. Én 51 tippelek kerekem. Dark Horse Contender státusz, mert azért ezzel a trióval azt meg kell adnunk, tehát nyilván Lauri, Butler és Adebayo az egy borzasztó erős trió, és ha egészségesek és rá tudnak pihenni a playoff-ra, ami ugye nem feltétlenül jött össze az előző idényben, akkor veszélyesek lehetnek. Úgyhogy ez a 49-50 győzelem, én 50-re tippelek, és Dark Horse sötét lokántandó státusz.
Szinte csak ugyanazt tudom mondani, kettes, én nekem 49 van a kis táblázatomban, győzelmi számnak, én nálam azt hiszem, ez keleti negyedik, ötödik, hatodik, tehát a körül lévő, mert Clevelandet egy kicsit feljebb toltam, de igen, tehát így gyakorlatilag a Heat harcban lesz azért, hogy esetleg hazai pályára lehessen az első körben. Így látom, szintén Dark Horse státusz, nagyon meg kéne lepni a Jovicnak, hogy esetleg utólag azt mondjam, hogy de hülye vagyok, hogy kettest adtam nekik, meg hogy esetleg ezzel a kerettel tényleges contenderként beszéljünk a Heatről. Tomi?
Az 50 győzelem környéke szerintem is nagyjából a realitás. Szerintem sem contender így ebben a formában, most ebben a percben. Jelenlegi ismereteinkkel ez a Miami. Én szurkolóként azért annyit hadd tegyek még hozzá, hogy azért azt bele tudom látni ezekben a dolgokban én is, hogy ez a csapat sokkal jobb lesz majd a playoffban, a félpályás támadásban, de egyszerűen ahhoz kell nem Prime, de mondjuk a két évvel ezelőtti Kyle Lowry. Biztos, hogy kelleni fog egy agresszív és hatékonyan játszó Oladipo. Biztos, hogy kelleni fog egy playoffban hatékonyabb híró, és biztos, hogy kelleni fog egy olyan Adebayo, akinek le lehet adni néha legalább a labdát, hogy belülről kezdjen valamit. Az okozza a problémát, hogy ez olyan sok kérdőjel, és olyan kis esély van rá, hogy ez mind bejöjjön, hogy ezért nem lehet szerintem contendernek hívni a Miami-t. Az is benne van egyébként, hogy ezek közül semmi sem fog megtörténni, és keleti hetedik hely, első körös 4-1-es kiesés, tehát igazából elég széles a spektrum egyelőre.
Egy dolgot nem említettünk, de ez annyira magától értetődő, mindannyiunknál top 10-es védekezés Miami Heat, nem?
Persze.
Spoelstránál ilyen játékos független, a top 10
igen, lehet, igen. Jó, na ezt csak azért mondom, mert ha valamiben, akkor ebben az egyben bízhatnak, hogy az alapszakaszban ez biztosan ad egy floort, egy padlót. Egy top 10-es védekezéssel nagyon szarnak kell lenned támadásban, ennél jóval rosszabbnak, mint ami várhatóan a Heat lesz, vagy rendszeresen veszíts meccseket. ebbe talán bízhatnak, és kíváncsi leszek nagyon arra, hogy akár megint Strass még egyet tud elépni, vagy Jude Sevens, abszolút nem hiszek ezekben a dolgokban, amiket most mondok Gabe Vincent, de hogy gyakorlatilag nagyjából rá van kényszerítve Spoelstra, hogy megint mindent kifacsarjon ebből a keretből, és bár ő ebben nagyon jó, de lehet, hogy itt a vége az lesz mégiscsak, hogy egy cseréről beszélgethetünk majd, amikor is mindenképpen megkérdezzük Gobodics Tamást, hogyha ráér, és általában rászokott, úgyhogy köszönjük szépen, hogy ezúttal is így volt. Köszi, Tomi, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok!
Én is köszönöm, Tomi, szia!
Mi pedig akkor megyünk is tovább a következő csapatunkra, ami szintén egy hoppon maradt csapat, csak éppen lehet, hogy egy kicsit máshogy értékeljük majd, ez nem más, mint a New York Knicks, és ha róluk van szó, akkor nem is kérhettünk volna meg mást arra, hogy szerepeljen ebben az adásban, mint Sárdi Bencét, aki ezt el is fogadta, úgyhogy köszönöm szépen, Bence, szia!
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást, mindig jó itt lenni.
Szia, Bence, nekünk is mindig jó, hogy jössz. Az egyik leginkább napra kész hozzáértő szurkoló vagy. És a Knicks ráadásul egy olyan csapat, amelyik talán fura módon, de nekem is elég régóta a szívem csücske, ugye két olasz nagy kedvencem, és ugye nálatok volt számodra, ez nem volt akkor öröm, feltétlenül mindig.
Igen.
De úgy, hogy a Knicks az tényleg az a csapat, amelyikben sokszor fordultak meg az utóbbi években nemzetköziek, akikre lehetett figyelni. Most egy kicsit más lesz az irány, de számomra mindig izgalmas a Mekka meg a meccsek, úgyhogy idén is ott lesz a League Pass csapataim között. Jaylen miatt is elsősorban nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy hogy fog teljesíteni. Róla nyilván beszélünk majd külön is.
Sőt, vele kezdjük. Na jó, nem. Igazából ugye az egész takarítás a drafttal indult, ahol a New Yorknak azért lett volna kit ledraftolnia, de aztán végül úgy cserélt ki ez a csapat a draftról, szerintem fogalmazzunk így, hogy közben azért sikerült eltakarítani a Kemba Walkert és Nerlens Noelt, szerzett plusz pikket, még a takarítás mellett is, azért, hogy legyen elég helye Jalen Brunsont leigazolni, majd Jalen Brunsont kérdés nélkül leigazolták, ez nagyon okos taktika is gyaníthatóan benne volt, hogy ha le akarod igazolni a játékost, először igazold le a faterját. Kicsit ilyen, hogy is mondjam, csak indokolatlan, vagy már-már érvénytelen versenyelőnynek tűnik ez, de mégis egy bejövős és jó taktika volt. Brunson oda akart menni, itt nem véletlen, hogy folyik a tampering vizsgálat egyébként, mert teljesen egyértelmű, hogy Brunson már rég lebeszélt mindent a New York-kal, mire oda került a sor, de megszerezték Jalen Brunsont, és nyilván az egyik nagy problémája a New Yorknak az elmúlt évben az volt, hogy szinte semmilyen irányítójátékuk nem volt, még Rose is ugye sérült volt, úgyhogy ezt azonnal orvosolta a New York, és ehhez nyilván azért a draft manőverrel kell kezdenünk, ahol még egyszer mondom, úgy cseréltek ki, hogy plusz pikük is lett, és takarítottak is, ami szerintem egészen nagy bravúr. Vence, gondolom ebben nagyjából egyetértünk.
Vegyes érzelmeim voltak a draft idején, azért mindig az ember nézegeti a friss, újonc játékosokat, és reménykedik, hogy valamelyik a kedvenc csapatához kerül. Ugye most már több év egymás után úgy telik el, hogy a Knicks inkább kihátrál ezekből a választási jogokból, és próbál, és mondjam, eszeteket gyűjteni, bocsánat, hogy itt megint külföldi szavakat hozok be.
Bocsi, a podcast közönsége most teljesen magába roskat, hogy hangozhatott el egy ilyen külföldi szó ebben a podcastben, hogy így rázzák a fejüket, nem értik, tényleg így alkohol után nyúlnak.
Ez nem tudom, hogy maradhat-e benne, de van egy ilyen podcast név ötletem, elment az eszetek címmel kezdődne.
Szuper. Hú, ez rohadt erős. Én ezt kivágnám, mert ezt valaki el fogja lopni, ez nagyon jó.
Jó, na majd akkor levédetem.
Védezd mindenképp.
Szóval nekem tetszett az, hogy próbáltak további értékeket gyűjteni, de azért nyilván az is jó lett volna, hogyha valamilyen fiatal potenciális játékos bekerül ebbe a keretbe, mert az látszik, hogy a mostani rezsim egész ügyesen válogat így a draft közepében, is, vagy a vége felé, tehát ügyesen halásznak itt a zavarosban, tehát szerintem tudtak volna most is találni valamilyen kultúrált játékost.
Totál egyetértek, tehát azt gondolom, hogy McBride is, de főleg Grimes, tehát itt találat lehet. Meg Quentin Grimes-ról muszáj kicsit részletesebben beszélnünk, mert ez a világ vicce, hogyha tényleg igazán rajta hiósult meg ugye a Mitchell csered. Először meg kell kérdeznem Zolit, Brunson így ennyi pénzért, tehát 27 milliót fog keresni, és nyilván számoljuk bele azt, hogy a sapka meg növekedni fog. Egyre jobban és jobban most is bejelentették, hogy 1 millióval följebb lesz, mint várták a következő idénybe. És ugye ez a szám, ez még szezon közben is hát felszokta tekerni a liga. Na de, 27 millióért Jalen Brunson.
jó üzlet, vagy nem jó üzlet?
Szerintem ezt még nem tudjuk, de reális üzlet az egyértelmű. Jalenben szerintem nagyon nagy katasztrófa potenciál nincsen. Itt a legrosszabb esetőség az, hogy ő egy 20 pontos, 5 asszisztos játékos lesz a következő évekre, kicsivel liga átlag feletti hatékonysága, tehát nagyon-nagyon túlfizetett, szerintem nem lehet. Ezért mondom ugye, hogy minimális katasztrófa potenciál van benne. Az upside-ja sem superstar upside, viszont az upside-ja szerintem egy 24 pontos, 6-7 asszisztos all-star. Tehát azt gondolom, hogy reális ez a pénz jelen pillanatban, főleg úgy, hogy megy felfelé a sapka folyamatosan, majd ugye most már be is jelentették, hogy a következő évben hol lesz, azt hiszem 128 millió talán?
Arról ment fel 130-ra.
Igen, 130-ra ment fel, tehát szerintem ez egyre inkább rendben lesz, és már most se rossz ez a szerződés.
És ráadásul, hogyha ezt jó szerződésként, vagy legalább reálisként kezeljük, akkor szerintem kifejezetten jó szerződés Isaiah Hartenstein, főleg annak tükrében, hogy 2 év 16 millió, picit szerintem Mitch Robinsonnak a 4 év 60-a, az kockázatos, picit túlfizetés, mondom én ezt úgy, hogy szerintem hármunk közül én kedvelem legjobban Mitchell Robinsont, de az ott nagyon jó dolog, hogy egy Hartenstein ott van, aki a Mitch Robinson éves két hónapos sérülését üli éppen ki, akkor azért Hartenstein egy kiváló védő, aki ráadásul nem is teljesen elveszett meg a tripla vonalon túlról sem, szóval ez az igazolás, ez nekem az A+. Tehát Hartenstein 2 év 16 millió, az egy szuper jó igazolás volt. Hogy állsz ez a center részhez, Bence?
Nekem tetszett mind a két igazolás, ugye Brunson és Hartenstein is csökkenő fizetést kapott, ami szerintem egyébként eléggé ritka a mai ligában, tehát ezek egy jó kiosztott szerződéseknek tűnnek. Valóban ez a Robinson-Hartenstein páros az ötös poszton két irányba tud elmenni, tehát hogy alapvetően Robinsonban van egy komoly potenciál, én még mindig azt gondolom, 24 évesen. Az előző évben már egészen tudott pályán lenni, tehát 72 meccset játszott a falt, átlaga is csökkent, tehát én sokallom ugyanúgy ezt a 4 év 60 milliót érte, inkább főleg, hogyha mondjuk egy ilyen Robert Williams-szel hasonlítod össze, kijön az, hogy talán túl lett fizetve, illetve ugyanála nem is csökkenő, hanem hogyha jól emlékszem, akkor flat ez a szerződés. Hartenstein egy jó biztonsági tartalék tud lenni, aki egy nagyon alulértékelt játékos szerintem a ligában, tehát akár kezdőperceket kaphat, még akkor is, amikor Robinson egészséges.
Mm-hmm. És ezért is jó volt arra a posztra költeni, de hát még mindezek után jött a Mitchell saga, amiben, ezt egyszer már végigmondtam, úgyhogy most nagyon röviden végigpörgetem, nagyon ragaszkodott volna Quentin Grimeshoz, Barrett mellé a Jazz, és amikor mondta a New York, hogy nem, tehát, hogy Barrett mellé nem adná Quentin Grimes-t is akkor, mert egy jó 3&D játékos lehet ugye Mitchell mellé, akkor azt mondta a Jazz, hogy rendben, akkor 3 first-öt kér, nem 2-t. Erre a New York azt mondja, hogy jó, megkapjátok a 3-at, de a 3. az top 5 védett, és állítólag itt lett elege a Jazznek. Na most, nekem erre két elméletem van. Az egyik, hogy tényleg ilyen kis apróságon, hogy top 5 védett vagy védetlen, hogy konkrétan tényleg ezen ment el az egész tárgyalás, de azt gondolom, hogy itt már nem arról volt szó, hogy ez még annyira fontos lett volna, hanem maga a tárgyalás menet, hogy nem akartak ennyit engedni a New Yorknak. A B verzió az, hogy a New York nem akarta igazán ezt a cserét, és azért kekeckedett bármivel, amit mondott a Jazz, mert nyilvánvaló, hogy egyébként ezzel a top 5 védett pikkel akár átmehetett volna a csere, és majd ezt nyilván a Jazz podcastben fogom jobban megemlíteni, de szerintem a Barrett, Quickly, ugye akkor Quickly-re le lett cserélve Grimes, Barrett, Quickly, valamilyen filler, azt nem is tudom, hogy ki lett volna, talán Fournier, és 3 New York pick, amiből 2 védetlen, az szerintem egy jobb csomag, mint amit végül elfogadott a Cleveland-től a Utah. Szóval ebbe ez a nagyon súlyos. Hogyha összehasonlítjátok, kibe bízol jobban, a Clevelandbe, aki már ott van Mobley, vagy a New Yorkba, melyiknek a pickjét szeretnéd inkább? És mégse jött össze ez a csere. Bence, kihagytam bármit?
Szerintem nagyjából jól összefoglaltad nekem. Nekem még olyan gyanúim vannak, hogy ugye ott volt például egy Jazz Dallas rájátszás meccsen is több ember a Knicks vezetőségéből. Most eléggé sokan vannak, tehát ez is egy probléma lehetett, hogy nagyon sok hang lehet ott Leo Rose mellett, akik befolyásolni szeretnék így az irányt. de nyilván Brunson igazolásnál se örültek a Dallasiak, hogy ott ül a fél Knicks vezetőség egy rájátszás meccsen. Ez azért ilyen íratlan szabály, hogy nem csinálsz ilyeneket, és szerintem Danny is egy kicsit megharagudhatott a Knicksre. Nekem csak abból jön le ez, bár azt gondolnám, hogy ezen a szinten nem hozol ilyen érzelmi döntéseket, de hogyha ez lett volna, hogy nincs semmi harag, akkor szerintem a Cleveland ajánlata után még oda ment volna a Knickshez a Jazz, és azt mondta volna, hogy figyelj, van egy ilyen ajánlatunk a Cavs-től, akik most így hirtelen beszálltak, erre mi az ellenajánlatotok, mert hogyha azt megnézzük, akkor a Knicksnél volt a legtöbb eszet, amit be tudott volna tenni ebbe a Mitchell cserébe, úgyhogy abban én is egyetértek, hogy én is inkább a Knicks-es csomagot fogadtam volna a Jazz helyében, szóval ilyen öröm az ürömben, hogy megúszta ezt a Knicks, bár nyilván nagyon jó lett volna egy sztárjátékossal előrébb lenni most.
Viszont, Zoli, mi egyikünk sem rajongott túlságosan a potenciális Jalen Brunson, Donovan Mitchell párosért és fitért. Tehát azért ezt már korábban szerintem úgy, ahogy körbefogalmaztuk, de ki is mondhatjuk, hogy tulajdonképpen nem sajnáljuk, én biztos nem sajnálom, hogy a Knicks végül nem cserél Donovan Mitchellért, mert a Cavsnek százszor logikusabb Donovan Mitchellért cserélni, mint a Knicksnek.
Abszolút sokkal jobb fit a Cavs rosterébe. Amit szerintem egyértelműen kijelenthetünk ezzel a végül nem megvalósuló duóval kapcsolatban, hogy Jalen Brunson fejlődésének biztosan nem tett volna jó Donovan Mitchell. Tehát ha van még Jalenben egy-két fokozat, mint ahogy sejtjük, hogy van, az biztos, hogy keresztül húzta volna Donovan Mitchell, ugyanis ő pont annak az antitézise, ami kell Jalen Brunson mellé, míg Quentin Grimes bármennyire is ezen a szinten legalábbis jelentéktelen ma, szeptember 13-án 2022-ben, csak kosárlabda szempontból jobb fit szerintem Brunson mellé. És nyilván itt rövid távú cél az kell, hogy legyen, hogy Fournier-t valahogy kirakni a kezdőből, és beépíteni Grimes-t a kezdőbe.
Vagy Zach Lowe is pontosan ezt mondta, tehát ő is azt mondta a New Yorknál, vagy ő volt, vagy Duncan, de szerintem Zach Lowe, hogy ő is Grimes-t betenni akár kettesbe, és fúrni jöhet a padra.
Örülök neki, mert nem hallgattam meg azt az adást, de tök jó, hogy ilyen nagy koponyák is arra gondolnak, amire én, ez jól esik. Persze nem nagy ördöngösség kitalálni, mert nyilván azt szeretnéd, hogy a lehető legjobb kombináció legyen a védekezésnek és a támadásnak a kezdő. Amit hozzáteszem, hogy nem feltétlenül Grimes-szal fogsz elérni, de Grimes azért Fournier-nél jobb védő. És nyilvánvalóan meg lesznek a kérdőjelek, mert egyszerűen ez a roster jelen pillanatban nem úgy van összerakva, hogy abból véleményem szerint rövid időn belül contender lehetsz. Viszont az én véleményem az, hogy Mitchell-el sem lett volna contender a Knicks, és most így nagyon-nagyon előre nézve, és gondolkodva mondjuk, hogy mi lesz 5-7-8 év múlva, vagy 10 év múlva Knicks-el. Ha most feltennéd nekem azt a kérdést, hogy mire van nagyobb esély, hogyha most jött volna Mitchell, akkor hol tart a Knicks 8-10 év múlva, vagy Brunson jött, és most nyilván vele se lesznek bajnokok, de így ebben a szenárióban hol fog tartani 8-10 év múlva Knicks? Én azt gondolom, hogy ebben a szenárióban Brunsonnal így, hogy csak Brunsont vitték oda, szerintem előrébb lesznek a jövőben, mert egyszerűen több esélyük van arra, hogy hamarabb elkezdjék majd, vagy újra folytassák ugye ezt az igazi tankolást, amit nem nagyon csinált a Knicks jó szívvel, úgy egy szezont leszámítva az elmúlt 10 évben, és akkor nem feltétlenül volt szerencséjük ugye RJ Barrett-tel, akiről azért talán kicsit beszélnünk kell, és akiben még látjuk a fejlődési lehetőséget, de összességében azért nem, ez nem egy contender, és nem is lesz egy contender, de ez tök oké, Bencéről aztán beszélgettünk erről még nem mostanában írásban, kicsit a csoportban, a Knicks csoportban, hogy nem minden csapat lehet contender, és egyszerűen a Knicks szurkolóknak, amit tökre megértek, igenis siker az, hogy a play-off-ba tud jutni a csapat, és ez egy abszolút play-off contender csapat, azt hiszem, az nem kérdés.
Majd én ezt többé-kevésbé azért mégiscsak megkérdőjelezem, de igen, tehát ott van azok között a csapatok
nagyon erős
között.
Tehát a play-off contender igen, az mit jelent, persze. Hogy play-off-ba juthat.
Persze.
Tehát nem feltétlenül, de van rá esélyük, én jó. Azt gondolom.
Beszéljünk akkor Barrettről, mert amikor a New Yorknak is elege lett a tárgyalásokból, akkor meghosszabbították. 4 év, 120 millió az nem ebben az évben kezdődik, hanem a jövő évtől pereg. Sok múlik majd például RJ Barretten, nem Bence? Mert ahogy Zoli is mondta, kérdés, hogy 10 év múlva hogy néz ki ez a Knicks, meg 5 év múlva hogy néz ki, hát ebben elképesztő szerepe van annak a játékosnak, akit most kvázi 4 év maxra, vagy a körüli összegre meghosszabbítottatok.
Az biztos, hogy Barrett a legfontosabb ember a jövő szempontjából, sőt talán a jelen szempontjából is a Knicksnek. Még mindig csak 22 éves, A harmadik szezonja az nem sikerült annyira jól, mint ahogy várták a második szezonja után, ahol gyakorlatilag Randall-el együtt ilyen legtöbbet fejlődött játékosa volt a ligának. Visszaesett dobásban, de védekezésben, tehát továbbra is egy nagyon komplett játékos látszatát mutatja. Nekem maga a szerződés abból a szempontból tetszik, hogy ezeket a nagy számokat akkor tudja elérni Barrett vele, hogyha valóban szintet tud lépni, tehát hogyha All-Star szereplések, All-NBA csapatok és egyéb hasonló dolgok lesznek, tehát ilyen kitételekkel van ez a szerződés megkötve. Egyébként, hogyha jól emlékszem, akkor ilyen 106 millió környéke lehet 4 év alatt.
Ez tök baráti amúgy, ez nekem is nagyon tetszik.
Tehát úgy csinálták meg, hogy azt beáraszták, hogyha maradsz ilyen RJ, akkor ezt a pénzt kapod, ami egy jó játékosnak jár, egy jó fiatal játékosnak. Hogyha viszont tudsz fejlődni, akkor tényleg max szerződést tudsz kvázi kapni a korodhoz megfelelően. Én nagyon bízok Barrettbe, bár ebbe a Knicksbe, ahogy ti szoktátok mondani, nagyon sok a csapdajátékos. Barrett nem a legnagyobb csapdajátékos, de azért benne is megvan az, hogy lehet, hogy egy félreértés ne essen, nem játékstílusra, hanem inkább ilyen karrierívre, egy ilyen DeRozan-féle karrier tud majd befutni, ami szintén egy nagyon jó karrier, csak sose az a fajta karrier, amivel úgy bajnoki címre lehet igazán törni, mert ahhoz meg túl sokat keres, de ahhoz meg nem elég elit. Gondolom, így értitek a hasonlatot.
Teljes mértékben, és osztom a félelmedet, de azért Barrettnél ilyen bátran tudok így a jövőbe tekinteni, és beszéljünk már egy picit akkor Grimes-ékről is, ugye itt van Reddish is, Toppin is, McBride, Quickly, hát itt még vannak fiatalok, akikből egyikből se nézzük ki, hogy All-Star lesz, nyilván ez csak Barretté, és meglepődnénk, de azért azok után, hogy Quentin Grimes az ennyire ragaszkodott a Knicks, azok után ezt a bizonyos 3D potenciált, ezt szerintem idén meg kell mutatnia, és van egy nagyon elhallgatott statisztika, mérték, hogy egy az egyben a rukik hogy védekeztek, és ebben a bizonyos top 5-ben az összes védekező matrix vagy mérőszám top 5-jében a rukik között Quentin Grimes ott volt, sőt azt hiszem, hogy a legtöbben top 3-ban. És ne feledkezzünk meg arról, hogy itt Herbert Jones-ok meg Ivan Moblik szaladgáltak az előző év rukjai között, szóval nem akármilyen társaságban van ott Quentin Grimes. Ez azért érdekes, mert ha az első évedben ilyen jó védő vagy, az szinte tökéletesen előrevetíti azt, hogy az NBA karriered nagy részébe az leszel. Szóval szerintem egyik oldalon már nem is nagy kérdés, hogy ez meg lesz, a másik oldal támadás a kérdés. Itt most akkor hagyd maradjon egy picit Bencénél a szó, te mit vársz Grimes-tól?
Én is hasonló 3D potenciált látok benne, mint amit valószínűleg a vezetőség is látott. Az, hogy ő egy deal breaker volt egy Mitchell cserében, ez mondom egy eléggé kétséges, tehát ezek után én is meglepődnék, hogyha Thibodeau nem tenné a kezdőbe, vagy nem lenne arra kényszerítve, hogy Fournier helyett őt játszassa többet. Az a 38%, amit tudott hozni triplából, az teljesen korrekt volt így újon szezonban. Ő is ugye Berettel egy idős, 22 évesek, de ez a sérülés ez azért nem tett jót neki. Ugye pont amikor elkezdett volna úgy komolyabb perceket kapni, akkor jött be neki a sérülés. Én Barrett mellé jobb fitnek tartom Grimes-t, mint Mitchell-t. Nyilván Mitchell-lel nagyobb lenne a plafon, magasabban lenne, hogyha még így visszatérünk erre, hogy miatt nem valósult meg valószínűleg a csere. Bár akkor lehet, hogy Barrett is benne lett volna. Érdekes. Szóval én azt várom, hogy és még stabilizálódjon a játéka, de nem azt a fajta sokoldalú játékot várok, amit Barrett-től, hanem inkább ilyen specialistának látom őt így a keretben, aki egy bármelyik contender csapatban egy rotációjátékos tud lenni. Én ezt várom Grimes karrierjétől.
Zoli, erre is reagálhatsz, de én két másik rukira kérdeznék rá nálad, mégpedig azért, mert mind a kettőnek sokkal nagyobb rajongója vagy, mint én. Az egyik Quickly, és a másik ugye Obi Toppin. Toppinban talán az egyik legeltérőbb az egész NBA-t nézve a véleményünk, tehát tudom, hogy te őt nagyon, én meg ugye őt nagyon nem. De azért kétségtelen, hogy mind a kettőben van még kiaknázatlan potenciál, és akkor most mondom a problémámat, ugye irányító poszton ezzel Jalen Brunson és Derrick Rose, kettes poszton pedig Quentin Grimes és Evan Fournier van ott, úgyhogy én nem látom, hogy Quickly-nek hol a francba lesz egyáltalán helye a rotációban. Toppinnak lesz helye csere négyesnek, mert ugye van két centered, tehát a 35 percező Julius Randle csere perceit kaphatja meg Obi Toppin.
függetlenül attól, hogy te többet látsz bele, mint én, hogy ez a két játékos hogy a francba fog fejlődni? Fontos-e kérdése ez szerinted a Knicksnél?
Mindenképp fontos kérdés, persze. Tehát, hogyha az előzetes várakozásainkat valahogy felül fogja múlni a következő két elmébe, a Knicks az egyértelműen a fiatalok belső fejlődéséből fog jönni. És hozzáteszem, hogy Topin második éve azért lényegesen jobb volt, mint az újonc éve. Tehát egyértelműen fejlődött az NBA-ben. A triplát, amit ő az egyetemen bemutatott, igaz, hogy nem olyan nagy dobásszámmal, azt még nem láttuk tőle nagyon NBA szinten, de ő azért egy olyan játékos, akiben szerintem abszolút ott lehet a kiugrás. Nyilván szerencsétlensége, hogy azon a poszton játszik, ahol Randall, meg az is, hogy a Knicks ott van most, ahol, tehát igazából nincs nagyon lehetőség arra, hogy őt berakják mondjuk a kezdőbe, és azt mondják neki, hogy figyelj, minden meccsen 30 percet játszol, ha hibázol, így fogsz fejlődni. Tehát ez gyakorlatilag teljesen esélytelen, főleg ugye tips mellett, ugye tudjuk.
Hát igen.
Viszont ennek ellenére ő azért most már stabilan tudott játszani az elmúlt szezonban, igaz, hogy még ez a 20 plusz perc játékidő nem jött el neki feltétlenül konzisztensen, de szerintem nincs nagyon esélye a Knicksnek úgymond arra, hogy ne használja őt. Ez abból fakad, hogy én Cam Reddishbe abszolút nem hiszek.
Hát ők se.
Ő egy hatalmas baszt, igen. Nagyon úgy néz ki, hogy erre megy el, ebbe az irányba megy el az ő véleményük is, ugye nem is feltétlenül akarták. Annyira ugye Thibodeau nem akarta őt, szóval játszania kell. Quickly-vel kapcsolatban egyébként én messze nem vagyok ennyire pozitív. Szerintem Quickly egy olyan játékos, aki pici csapdajátékos. Én nem látom benne feltétlenül azt, hogy ő nagyon-nagyon sokat lépne előre. Nyilván egy rendkívül szemre látványos, tetszetős játékkal rendelkező valaki, de pont emiatt is csapdajátékos, tehát úgy igazán, ugye substance, igazán tartalom nincs mögötte, mert gyakorlatilag, és nem tudom, Bence egyetért össze, én azt láttam, hogy ő tök ugyanaz a játékos a sophomore évébe, mint az újonc évébe, tehát én speciális semmilyen fejlődést nem láttam tőle, és hogyha megnézitek a statjait, ez visszatükröződik, tényleg olyan szinten, hogy ilyet nem is nagyon látsz, szinte tök ugyanaz hozta le a másod évében, mint az elsőben, százalékra pontosan, annyi, hogy mondjuk talán egy picit jobban fejezett be a gyűrű közelében, de összességében ennyi. Nyilván a liga egyik legjobb büntető dobója, tehát hogyha tudná a labda kezelését és a betörését valamilyen szinten fejleszteni, és többször oda tudna érne vonalra, akkor abszolút lehetne egy értékes játékos a padról.
Bár egyébként ez azért is nehéz, mert ugye a liga egyik legjobb flóterezője is, és hogyha flóterezel, akkor kevésszer faltolnak, szóval ez egy ilyen kicsit gordiuszi csomó.
Gyakorlatilag ezt is talán kihasználhatná arra, hogy többet támadja a gyűrűt. Nyilván nála tényleg az a kulcs, hogy vissza tud-e térni az a triplázás, ami egyébként az újonc szezonjában egy nagy meglepetés volt, mert őt nem várták ilyen shooternek. És ha már egyébként erről beszéltem, kicsit beszéljünk Trevor Kills-ről is, mert ő egy érdekes sztori. Ugye ő two-way szerződést kapott, és róla azt érdemes tudni, hogy ő az egyetemi szezon, ugye egy darab egyetemi szezonja volt, egy évet volt egyetemen, előtte őt abszolút első körbe várták, sőt első kör közepére, tehát lottery szint környékére, és az volt róla a scouting report, hogy az egész class egyik legjobb shootere. És amiért ő visszacsúszott, az, hogy kiderült, vagy legalábbis az egyetemi szezonja alapján kiderült, hogy ő igazából nem egy jó shooter, és hogy ez nem jelentkezett úgymond az egyetemi szinten ez a képesség, viszont benne szerintem van upside, mert egy nagyon-nagyon jó prototipikus méretekkel megáldott játékos, aki atletikus, elég jó labdakezelő is, és ha kiderül, hogy igazából hogy egy egyetemi szezon az mindig egy rövid történet, és egy kicsi minta, ha kiderül, hogy ő jól tud teljesíteni a G-ligában, és egyébként minden más megvan, tehát az atletikusság és a playmaking, akkor szerintem őt láthatjuk a következő egy-két évben, nyilván nem a szezon elején, és ez akkor is érdekes lehetne, hogyha valahogy meg tud szabadulni a Knicks Fournier-tól, aki pedig, hogyha mondtam, hogy Quickly csapdajátékos, hát akkor Fournier nyilvánvalóan a liga egyik legdurább csapdajátékosa jelenleg.
Igen, és azért is akartam erre terelni a beszélgetést Quickly-ek felé, Topin felé, mert Bence, nyugodtan felskírolok a véleményed, de azt is megkérdezném tőled így gyorsan, hogy elképzelhetőnek tartod, hogy ők még mindig eszetek is? Mégpedig, hogy még itt van ez a sok pick, még ott van Fournier szerződése, hogy a New York azért így még nyitva tartja ezt az ablakot, és hogyha olyan játékos szabadul fel, akkor azonnal pakolja be őket? Mert én nagyon.
Én is abszolút, tehát ugye megvan az összes saját pick a Knicksnél, az összes swappal együtt, Van 4 más csapattól származó elsőkörös pick, ugye vannak, ahogy említettétek, a fiatalok, akikben vagy van potenciál még, vagy nincs. Én is hasonlóan látom, hogy Quickly-ben már nagyon nincsen fölfele plafon, bár ezt az első éve után is lehetett látni. Toppinnál én azért látok egy komolyabb előrelépést, de ahhoz egy jó szituációt kéne neki találni, ami ebben a jelenlegi rendszerben nem igazán látható, hogy amíg rendül a csapatban van, addig hogy tud megvalósulni. A többiekben, akár Edist, akár Kills, tehát mondjuk én nagyon nagy értéket nem látok, nem is jöttek ugye túlságosan elit helyen, tehát ugye az a nagyon védett Hornets pick, meg Kevin Knox ment Reddishért, ugye Kills az pedig később kelt el a drafton, mint ugye várták. Én örülnék neki, hogyha valamilyen cserében beváltaná ezt a rengeteg aprót valamilyen papírpénzre a Knicks, de valóban meg kéne találni azt a játékost, aki meg azt a szituációt, ahol ez érdemes. Donovan Mitchell is ilyen szájhúzással azt mondtam volna, hogy oké, ez egy hasonló szituáció volt, de valójában igen, tehát nem nagyon keletkezik sok ilyen szituáció, úgyhogy nem tudom, hogy ki lesz az, aki elvágyódó fiatal sztár, vagy akár idősebb sztár, akire ezt így be tudja váltani a Knicks, úgyhogy most ez a nehézség, hogy ez volt az évekig a terv, ugye Leon Rose-ék ezzel a pitch-el kapták meg kvázi a munkát, hogy majd ők idehozzák a sztárokat, helyette most van egy, nem tudom én, egy 12 fői mély keret, tehát mind a 12 játékos mondjuk NBA szintű játékos, lehet őket játszatni, de úgy igazán ilyen top-end talent az nincs a keretben, ez a legnagyobb probléma jelenleg a Knicksnél.
Igen, gyakorlatilag egy asset halmaz, hogyha már igen. Ez a mai kedvenc szavunk, akkor egy asset halmaz a Knicks jelenleg, és nem egy roncs halmaz, tehát nyilvánvalóan nem erről van szó, de ennek ellenére is azt gondolom, hogy ennek a csapatnak ezen a rohadtul erős keleten a helye a 10. helyen van. Lehet ez, tehát apróbb kilengések ugye lehetnek, sérülések, stb. Mindkét irányba, de az óriási meglepetésnek lenne nekem, ha nem lenne play-in csapat, akár lefelé is, mert azt gondolom, hogy a Knicks után van egy szakadék. Én például 40 győzelemre tippeltem a Knicks-t, és az utána következő csapat azt hiszem 37 vagy 36. Tehát a tippjeim alapján is van egy jelentős szakadék. De hogy esetleg a top 6-ba odaérne a Knicks, az ezen a keleten teljesen esélytelen. Ha már elmondtam itt a várakozásaimat, akkor gyorsan egy osztályzatot is adok. Ez szerintem mindenképpen meglepő lesz, hogyha mondjuk olvastatok nemzetközi sajtót erről, mert nagyon lehúzták sokan a Knicks-t azért, mert jaj, hát lemaradtam Mitchell cseréről. Mivel ezt nem így gondolom, és gyakorlatilag csak a Mitchell Robinson hosszabbítással van különösebb problémám, ezért én egy 5 alát szeretnék adni a Knicksnek erre az off-seasonre.
Wow, az erős. Én azt hittem, hogy a 4-es osztályzatommal is lehet, hogy még meg leszek fedve. Én 4-est adok nekik. Ez egy jó off-season volt véleményem szerint, hogy Jalen Brunson elcsaklizása nyilván az egy nagyon-nagyon erős történet, egy nagyon jó húzás, és Hartenstein is szerintem kiváló. Illetve még azt mondom, hogy ki ezt megszerezni a második körben, én benne látok upside-ot, nyilván nem biztos, hogy lesz belőle bármi, de még azt is egy pozitívra értékelném, nyilván nem egy extra húzás, de szerintem tök jó, és hát elcseréltek, elengedtek a játékosokat, akik picit ilyen régi bútor darabok is voltak, és ugye egy Thibodeau, nyilván Thibodeau szívfájdal már az ő nagy kedvencét fogadott fiát, Taj Gibsont is, de egyébként szerintem tök jó dolgokat csináltak, úgyhogy ez egy 4-es off-season, és ha már te bemondtad, hogy mit tippeltél, Gábor, a számot, én annál egy picit azért jobban tippelek, és szerintem egy 50%-kal tud végezni ez a csapat, tehát ilyen 42-42-t várok, egyértelműen.
Az nehéz lesz a 82 meccses alapszakasznál.
Igen, az
nyomatik
generalitásom két. Szóval 41-41-et várok, és ez egy 4 meccses erős, elég erős fejlődés azért lesz egy Jalen Brunsonnal, és a play-in hely szerintem meg lesz.
Bence, osztályozatod is egy kérlek.
Én is egy 4-esre osztályoznám ezt a nyarat. Érdekes lenne azt is megnézni, hogyha végbe ment volna a Mitchell csere, akkor mire osztályozzuk ezt a nyarat. Nálam akkor inkább gyengébb lett volna, hogyha nagyon sokat ad érte a Knicks.
Ez így van. Konkrétan így van.
Úgyhogy ilyen anomália azért ez. Tavaly is ilyen 50% környékére vártuk őket, azt gondoltuk, hogy a védekezés visszaesik, de legalább a támadás erősödik. Hát a védekezés valóban visszaesett, de a támadás az nem igazán erősödött. Nagyon lassú a pace, és igazából az, hogy hány meccset fognak nyerni, én azt mondom, hogy ilyen 37 és mondjuk ilyen 47 között lehetnek, tehát valóban ilyen 40-41-42 a közepe ennek, de Julius Randle-től fog ez függni, akinek a nevét eddig meg sem említettük, de gyakorlatilag ő az, aki milyen lábbal kell föl, azzal irányítja a Knicksnek a szezonját.
Ez tavaly is így volt, ugye, mert amikor az utolsó két hónapban összekapta magát, akkor hirtelen sokkal jobban nézett ki az a csapat.
Igen, és hogyha visszaemlékszel, még küldtem neked pár képet, ugye Knicks szurkolók mindig gyűjtik ezeket, hogy annyira a pali ez mentálisan szétcsúszott. Tehát nagyon érdekes, hogy amikor nem voltak kint nézők a Gardenben, akkor nagyon jól játszott, amikor ott ugye a rájátszásnál visszajöhettek a nézők a pandémiát követően, akkor szétesett a játék, és amióta megint vannak, azóta perel a nézőkkel, fújolják őket, vagy pontosabban őt, ezt a nézők felé, ahelyett, hogy így beleállna inkább a nézőket támadja, szóval a csapattól rendszeresen messze ül így időkéréseknél, annyira rossz a testbeszéde rendülnek, vagy rossz volt, remélem, hogy inkább így tudok fogalmazni, hogy nem is meglepő, hogy a legtöbb nagy előnyt a Knicks adta le tavaly, szám szerint 8 darab 15 pontnál nagyobb előnyt leadtak tavaly.
Pedig ezt a kétes dicsőséget nem lehetett semmi elcsaklizni az évekig ebben élen járó Boston elől, de most sikerült.
Hát igen, meg a Philly is nagyon durva volt ebben tavaly, de a Knicks az tavaly is egy 50%-os csapat volt, csak rengeteg olyan meccset elbuktak, amiket meg kellett volna ilyen tényleg a kislenke B csapata ellen nyerni, nem sikerült nekik, és én megint ide várom őket az NBA purgatóriumába, erre a 10.-11. helyre, szerintem a Wizards-al lehetnek harcban, hogy ki az, aki megcsipi az utolsó play-in meccset, de nálam is ilyen 41 meccs környékén vannak.
Tehát alapvetően nagyon hasonlóan látjuk azt, hogy sajnos jöhet a Knicks, igen, igen. Aztán majd átbeszéljük azt, hogy ezen hogy lehet fejleszteni, de Sárdi Bence, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen én is a meghívást.
Én is köszönöm, Bence, hogy itt voltál.
Sziasztok!
Zoli, nekünk pedig még lesz egy csapatelemzésünk ezen a héten, aztán a jövő héten már az EB-t értékelhetjük, úgyhogy lesz egy némi nemű változatosság is. Egyébként az EB-t te is, én is folyamatosan nézzük, tehát kedves hallgatók, nektek mondjuk, hogy természetesen képbe leszünk, de a vendégünk is. Azon kívül, hogy azt az adást nagyon várjuk, én azért a következőt is nagyon várnám, mert két érdekes csapat jön majd a hétvégén, és Zoli, addig is köszönöm, hogy ma is velem tartottál.
Örülök, hogy itt lehettem. Szia, Gábor, sziasztok!
És kedves hallgatók, ahogy mondtam, folyamatosan jönnek majd a tartalmak, ahogy megszokhattátok, illetve nagyon szépen köszönjük, hogyha a Patreonon támogattok minket, és tartsatok velünk a továbbiakban is, minden jót, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.